Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Csodálatos zene, Johann Sebastian Bach által is feldolgozott gyönyörű ének. Ma még el fog egyszer hangozni. A második versét majd az ige hirdetés után újra kérem énekelni. Mert úgy érzem, hogy erre a zenére és arra a tartalomra, amit ez az ének hordoz a szövegében, nagyon szükségünk van ma ennek a gyülekezetnek is. Tudom, hogy egy ilyen nyári gyülekezet az sosem tölti meg a templomot, de egyébként is azt látjuk, hogy minthogyha sokak elbizonytalanodnának, sokakból valahogy kiveszne a lelkesedés, a hűség és a hit. Nos, hát éppen ezért szól most hozzánk Isten igéje. János apostol első leveléből, az 5. fejezet 10. versétől a következőképpen. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonságtételben, amellyel Isten bizonságot tesz fiáról. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, a már elhangzott bevezető gondolatok után hadd emeljek ki még egy olyan mozzanatot a mindennapi életünkből, ami sokakat elbizonytalanít, bizonytalanná tesz. A járványnak már 3 hulláma mögöttünk van, és most ebben a szélcsendes időben találgatjuk, hogy lesz a 4. hullám. Mi vár ránk? És ez csak egy a sokféle feszítő kérdés közül, ami rátelepszik a lelkünkre, az életünkre, és amivel akarjuk, nem akarjuk, foglalkoznunk kell. Valamikor Shakespeare drámája szerint Hamlet így tette föl a nagy kérdést, lenni vagy nem lenni. Nagy kérdés, fontos kérdés, de azt hiszem, hogy ahogy dr. Faustus is éppen ezt elemzi másút, ezt a kérdést, ezt nekünk is tovább kell gondolni. János apostol így fogalmaz. Tulajdonképpen ezt a mondatot így fogalmazná át, hinni vagy nem hinni. A kérdés aztán még tovább bontható, formálható, hinni, de kinek? Hinni, de mit? Hinni, de miért? És hát vannak erre válaszok, természetesen én most itt nem filozófia órát szeretnék tartani, viszont néhány irányt talán meg kell itt határozni. Tertullianus Krisztus utáni 2. században élt egyházatya mondja, mint hívő gondolkodó, hiszem, mert lehetetlen. Tehát az, ami lehetetlen, az, ami a számomra befogadhatatlan, érthetetlen, az a hit területére tartozik. Lehet ezt vitatni, lehet ezzel egyetérteni, vagy lehet egy hitetlen gondolkodóval együtt mondani azt, hogy nem hiszem, mert hiszen lehetetlen. Ami lehetetlen, azt nem hiszem. Csak azt hiszem, amit az agyammal, az értelmemmel lehetségesnek tartok. De az átlag embernek a filozófiáját is megfogalmazhatnánk, amelyik talán így hangzik, hogy hiszem vagy nem hiszem, majd én eldöntöm. Az internet világában élő modern ember akit hihetetlen sok információ bombáz nap, mint nap. Valahogy úgy van ezzel, mint amikor bemegy a bevásárló központba, és hát a sok millió termék közül kiválasztja magának, amit éppen most jónak tart, vagy éppen a legjobbat teszi a tudatos vásárlóként, vagy nem, hát azt mindenki döntse el a maga esetében. Sorolhatnám még, hogy hogyan is állunk ezzel a kérdéssel, de az biztos, hogy valahol itt van a nagy-nagy világméretű elbizonytalanodásnak az oka, a gyökere, és valahol itt van a mi keresztény hitünk megingásának is az oka. A hit nagyon összetett valóság. Sokkal többet jelent, mint hogy valamit hiszékeny módon, kritika nélkül, gondolkodás nélkül elfogadni. Legalábbis ezt a hármat jelenti, mondhatjuk most itt. Az egyik hinni az Istent, nekünk keresztényeknek, ugye? Hinni az Istennek, és a harmadik hinni az Istenben. Tehát hinni az Istent, hinni az Istennek, és hinni az Istenben. János az ókori világ filozófiai káoszában írja ezt a levelét, amikor a gyülekezetek, amelyek szerte a földközi tenger partvidékén és mindenütt Kis-Ázsiában is megalakultak már, Jeruzsálemtől Athénen keresztül Rómáig vezetett az evangélium útja, és ezek a kis gyülekezetek, ezek találkoztak az evangéliummal, és felélénkültek, megszülettek és megelevenedtek, de aztán körülvette őket a hellénista kultúra, a hellén világnak a sokféle filozófiai irányzata. És ezek a különféle irányzatok, ezek bomlasztóak hatottak a keresztény közösségekre. Ez a multikulturalizmus, amit manapság is sokat emlegetünk, ez nem színesebbé tette a világot, egy darabig talán érdekesnek tűnt, de ugyanakkor rettenetes nagy bizonytalanságba is sodort az akkori embereket, és ez a járvány, hadd fogalmazzak így, ez elérte az akkori keresztényeket is. Ezért kellett János apostolnak és a többi apostolnak is tollat ragadni és megírni ezeket a leveleket. Az apostoli levelekben nagyon sok olyan utalást találunk, ami éppen ezeket a jelenségeket próbálja valahogy kezelni. Ebben a nagy bizonytalanságban, ebben a nagy tévejgésben szeretne utat mutatni. János kijelenti, minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ezt írja János néhány versen a kijelölt mai textusunk előtt. Tehát János szerint a hitnek, a mi hitünknek, az Istenbe vetett hitünknek egy harcot kell megvívnia, le kell győznie a belénk áradó, belénk nyomuló világi hatásokat. És ez nem elméleti kérdés. Ahogy a napokban hallottuk a rádióban, sok ilyen egészségügyi műsor vagy nyilatkozat hangzik el, a Szegedi Tudományi Egyetemnek az egyik professzora nyilatkozott arról, hogy tulajdonképpen minden ember az életének minden évében vagy bizonyos időszakában rákos beteg lesz. Kivétel nélkül. Mindenkinek az életében, a szervezetében megjelennek ezek a rákos sejtek, vagy azt kiváltó hatások. De a szervezet ezeket le tudja győzni. Mert erős az immunrendszer. És ha ez megbicsaklik, akkor viszont a betegség teljességre jut. Nos, a hit, ha ugyan János apostol nem is szó szerint ezt a kifejezést használja, de a hit a léleknek az immunrendszere. Hogyha az embernek a hite bicsaklik meg, akkor a lelki élete kezd sorvadni, és ennek aztán a testiekben is meglátszik majd a következményen. A hit a lélek immunrendszere, győzni kell, vagy ha nem, akkor minket győz le a világ. Az, ami a világban van, minden, ami van ott, ami jó is, meg rossz is, együtt úgy hat, hogy az a mi belső lelki világunkat teszi tönkre. És hát tudjuk, hogy ez nem egy ilyen teória, hogy hát valaki esetleg elterjeszt egy vírust, hogy kipusztítsa az emberiséget. Egészen biztosan tudjuk, hogy van egy személy, aki terjeszti a lélek kórokozóját. A Szentírás egyértelműen beszél a sátánról, akinek az a célja, az az egyetlen célja, hogy az Istenbe vetett hitünket, ami immunrendszerünket gyöngítse meg. És ha ezt lerombolja, akkor győzelmet arat felettünk. És hát akkor, ha már az egészségügynek a területére tévedtem, akkor hadd használjam a manapság sokat használt és ismert kifejezéseket. Az apostolok abban az időben oltópontokat állítottak fel. És amikor rátölt a hellénista járvány a gyülekezetekre, akkor ezekre az oltópontokon lehetett új immunitást szerezni. Gondolom, talán nem erőltetett ez a hasonlat, mert tényleg ezekben a gyülekezetekben ezek az apostolok szorgalmasan jártak, nem erőszakosan, senkit sem hurcoltak oda be, hogy már pedig beléd döfjük ezt az információt. Nem, de nagyon-nagyon vonzóvá tették, és megpróbálták elmagyarázni ez az egyetlen esélyet, hogy megmaradja a hitben. Jakab apostol ezt így írja, szó szerint, szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Nem különös? Akár ma is elmondhatná ezt Jakab apostol. És hát hadd tolmácsoljam az ő nevében. És hadd legyek most én Jakab apostolnak az ügynöke, vagy Jézus Krisztusnak az ügynöke, aki szeretném ezt az oltási kedvet fölébreszteni a gyülekezetben. Vedd fel az oltást. Mondanám, szeretettel, nem kényszerítve, de nagyon is határozottan és szeretettel ajánlva. János apostol ezt a lelki immunrendszert több lépésben próbálja fölépíteni. Ebben a mai igében. Valahogy úgy, mint ahogy az oltásnak is van többféle fázisa, első, második, és hát lehet ugye most már a harmadikat is fölvenni, főleg a 60 év fölöttieknek ajánlják. Nos, kedves testvéreim, János a lelki immunrendszert így próbálja meg fölépíteni, megerősíteni. Egy, az első oltás belém akarja oltani azt, hogy hiszem Istent. Hiszem Istent. Második, hiszek Istennek. És a harmadik oltás, hiszek Istenben, de itt már egészen konkrétan hiszek Jézus Krisztusban. Erről szólt a mai ige, ha majd visszalapozzuk és újra olvasom, akkor látjuk, hogy ezek mind benne vannak a mai igében. És ennek a következménye, János utolsó mondataiban a mai igében, bizonyos vagyok az örök életben. Bizonyos vagyok a védettségemben. És nem kell antitesztet, és nem tudom micsodát csinálni azért, hogy megállapítsam, hogy én most tulajdonképpen hiszek-e vagy nem, megállok-e vagy nem, az Isten előtt vagy nem. Kedves testvéreim, ha ma itt valaki úgy érzi, hogy bármelyik fokozatnál elakadt problémája van, akkor azt kérem Isten szent lelkétől, hogy adjon erőt és bátorságot, hogy oda tartsuk a szívünket, a lelkünket, és hagyjuk, hogy szeliden fogadjuk, befogadjuk a belénk oltott igét. Az első tehát ez, hogy hiszem Istent. Valaminek lennie kell. Idáig mindenki eljut. Ha ki gondolkodik, annak hinnie kell. Van egy ilyen könyv, ez a címen. Igen. Ha valaki nem eleve bezárkózó és eleve keményen elhatároldó, akkor eddig legalábbis eljut, hogy valaminek lennie kell. Hát, hogy ez mire elég? Semmire. De azért talán arra, hogy mégis tovább menjünk, igen. Ebben a helyzetben János apostollal együtt én azt ajánlom, hogy a következő lépés, hogy drága testvér, ha már eljutottál ideig, hogy valaminek lennie kell, akkor nézz a tükörbe. Nézz a tükörbe. A tükörben mit látsz? Egy szemét. Önmagadat, egy szemét. Nem valamit, hanem valakit. Márpedig, ha én valaki vagyok, akkor nem lehet valami az, aki mindennek az ős forrása, eredője. Nem az anyag, amelyik fölépít engem, amelyik részem, hanem valaki, aki e fölött áll. Ebből következik tehát, hogy nem valami, hanem valaki van a színfalak mögött, Istent, mint szemét hiszem. És hogyha idáig eljutok, ez az első lépés, akkor jöhet a következő. Hiszek Istennek, a személynek. Nem a személytelen törvényszerűségeknek, hanem a személynek, aki nem csak hogy személyként érez, gondolkodik, hanem szeret. És ezért hiszek neki. A megáltalkodott konok emberre mondjuk azt, hogy az Istennek sem hisz. Az olyan ember, akit nem zavarnak a tények. Rónai György szép versében írja, hogy hát minden, ami körülöttünk van, tulajdonképpen egy valamire ül beszél, egy irányba mutat. És így fogalmazza meg az utolsó vers sorban az Istent, úgyhogy nem nevezi meg, de mindenki tudja, hogy róla van szó. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható. Pál apostol ezt így fogalmazza meg a római levél első fejezetében, az emberek a világ értelmes vizsgálata révén el kell, hogy jussanak Istenhez. Nem létezik, hogy ne jussanak el. Valahol az értelemben, valahol az akaratban kell lenni egy nagy megbicsaklásnak, hogyha valaki nem jut el egy élet alatt a gondolkodásban, a becsületes gondolkodásban oda, hogy nem valaminek, hanem valakinek lennie kell, és hiszek az Istennek. Kortünet és kortünet, hosszúval és rövidóval is, a kételkedés mindenben. Az, hogy semmit sem lehet elfogadni igaznak, abszolútnak. Mindig van egy de, vagy azért mégsem, és így tovább. Mindig oda tesszük azt a kérdőjelet, és ez a bizonytalanság, ez egy darabig izgalmas, egy darabig érdekes. De hogy haladunk előre a korban, egyre nehezebb elviselni, hogy nincsen sehol egy biztos talaj, ahol megvertessük a lábunkat. Most testvéreim, különös, hogy miközben a kételkedés az egyik oldalon minden hagyományos és igazi értékben megvalósul a kételkedés, ugyanakkor a bizalom és a tagadás szelleme iránt pedig egyre nagyobb bennünk az affinitás, a nyitottság, a bizalmatlanság, a tagadás szelleme iránti bizalom és a bizalmatlanság, ez az, ami együtt van az életünkben. Aki az Istennek sem hisz, valójában tudatosan eltagadja a valóság egy részét. Vagy gyermeteg az ilyen ember, a gyermek nem akar tudni valamiről, mert ő neki az valamiért nem tetszik, vagy pedig tudatosan hazug az az ember, aki ezt teszi. Természetesen a hüvelyk ujjammal én ki tudok takarni egy hatalmas nagy épületet is, hogyha ide teszem a szemem elé. És azt mondom, hogy a hüvelyk ujjam az van, más nincs. Ez a gyermeteg gondolkodás, vagy pedig a tudatos gonoszság, hazugság, amikor az ember saját maga teszi ezt meg. Saját maga zárja el maga elől az információkat. Az elmúlt időkben tudatosan zárták el az emberektől az Istenről szóló tanítást. Az iskolákban megszüntették a hitoktatást, a templomokba be akarták zárni, mint egy rezervátumba a keresztényeket. Most ki lehetett nyitni a templomot, most jön a másik oldalról a támadás, most jön a nagy bizalmatlanság keverés. A nyugati társadalmakban, éppen Luther hazájában, Németországban, az ige országában, hogyha valaki felolvassa a római levél első fejezetét, amit már az előbb is idéztem, akkor lehet, hogy börtönbe kerül. A saját egyháza, keresztény egyháza fogja elítélni, vagy éppen Finnországban. Ez valóság. Ez történik ma. Mi van e mögött? Hogy lesz az ember hitetlen? Hát úgy, hogy nem akar hinni. Valami van, ami a hit előtt, a bizalom előtt ott bent van az emberben. Amit talán így fogalmazhatunk meg, az akarat. A belső akarati viszonyulásunk. Amit nem akar az ember, az nem fog menni. Amit akar, azt keresztül viszi. Így vagyunk a hittel is. És a hitetlenségnek a lépcsői valahol éppen a felszínes vagy vallásos hitnek a területén kezdődnek. Amikor az embernek van egy vallásos hite, és ez lehet egy vallásos keresztény hit. Tulajdonképpen a vallásos ember úgy hisz, hogy birtokolni akarja Istent. Hogy el akarja mondani, hogy én hiszek az Istenben, én hiszek az Istenben, és én úgy hiszek az Istenben a magam módján, sokszor mondják is az emberek, ahogy azt én jónak látom. És amikor ez nem működik, mert az Isten nem úgy működik, ahogy az ember gondolja, akkor az ember elkezd hitetlenné válni, elkezd közömbössé válni. Számtalanszor, a 23 év alatt itt ebben a gyülekezetben is sokszor tapasztaltam azt, hogy valaki nagy nyitottsággal jön, és amikor találkozik az Isten akaratával, hogy kedves testvérem, nem az egyházhoz kell megtérni, nem a lelkészhez kell megtérni, nem egy vallási közösséghez kell megtérni, hanem az Istenhez kell megtérni. Akkor egyszerre valahogy ez elfogadhatatlanná válik. És vannak, akik számára ez a templom, egy átjáróház, azon az ajtón bejött, másikon kiment. Nem tudom már, hogy hol van. Kedves testvérek, eljön az a pillanat, amikor az ember aztán már kifejezetten szembeáll az Istennel, fellázad, behelyettesíti valami mással, mert az Isten helyét be kell tölteni valamivel, nem maradhat üresen az ember szívében. Ezt Augustinus így mondja, a magad számára teremtettél bennünket, Úrunk, és a szívünkben van egy hely, és hogyha azt nem töltöd be, akkor nem töltheti be más, de mi megpróbáljuk betölteni mással, megpróbáljuk belepasszírozni azt a ideológiát, azt a személyt, azt a gondolatot, azt az életvitelt, ami nekünk tetszik. Megpróbáljuk oda betenni. És úgy tűnik néha, hogy működik is valameddig. Aztán az ember miután csalódik és rájön, hogy ez mégsem működik, eljut a tagadásig, már csak magában hisz, végül már magában sem, már csak a semmiben. Hiszek Istennek. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ha ez nem történik meg, akkor jön az agonizálás, és hogyha megint visszatérek az egészségügyi képhez, jön a lélegeztetőgép. Már semmi nem segít, én már magatehetetlen vagyok. Vannak még emberek, akik valamit megtesznek értem, lélegeztetőgépre kapcsolnak engem. Szó szerint mondhatom, hogy az egyházban, a lélek világában a lélegeztetőgép az imádság. A lélek, lélegzett vétel az imádság. De amikor én nem tudok már lélegezni, még vannak, akik esetleg lélegeztetnek, imádkoznak értem. Megpróbálnak engem még visszahozni. Néha sikerül. De többször nem. Hiszem Istent, hiszek Istennek. Miért? Mert egészen személyesen bizonyította, hogy szeret. Nem elvileg, nem verbálisan, hanem így mondja János apostol, Isten bizonyságot tett Jézus Krisztusról, az ő fiáról. A bizonyságtétel alatt mi valamilyen szóbeli hitvallást értünk, minden Isten tiszteleten elhangzik a hitvallás, ez valamiféle ilyen kifejezése annak, hogy hát mi nagyjából ebben egyek vagyunk, egyet értünk. Isten részéről azonban a hitvallás vagy a bizonyságtétel az tett. Isten szava cselekvő szó, cselekvő ige. Már a teremtéskor is, és Jézus egész személyes életében, az ő születésében, belép az emberi történelembe, letagadhatatlanul. Történelmi tett az, amit Isten Jézus Krisztus személyében végrehajtott. Jézus tanításában, ami kortól függetlenül ma is helytálló, ma is ki lehet próbálni, ma is rá lehet állni. Az ő csodáiban elhangzott a 4000 ember megvendégeléséről szóló egyik csodája Jézusnak. Itt nem egyszerűen a csoda természetfeleségéről van szó, hanem arról, hogy itt Jézus valami olyat tesz, hogy az embert is átformálja. A vakon született ember, amikor Jézussal találkozik, és Jézus ő neki visszaadja a látását, és faggatják őt a papok, hogy hát mi történt veled, hogy történt, hát mi van itt, nem tudod, hogy kicsoda ez az ember. Én nem tudom, hogy kicsoda, micsoda, hogy történt, én csak azt tudom, hogy vak voltam, de most látok. Ez az, amikor az ember átéli az Isten személyes erőterében az ő csodatevő erejét. De mindenek felett Jézus szenvedésében, halálában és feltámadásában bizonyította Isten, hogy szeret. És ez az ő bizonyságtétele, bizonyságtétel, bizonyítás. A bizony szó az azt jelenti a magyarban, hogy igaz, bizonyos, valóságos, nem ámítás. Valami, amiben bele lehet kapaszkodni, ami tegnap is igaz volt, ma is az és holnap is az. Hitünk középpontja. Ez a Krisztus, aki meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkért, ez a furcsa szó is eszélt, hogy megbizonyosodjunk, hogy bizonyosak legyünk, hogy végre megszűnjön az a bizonytalanság, amivel eláraszt bennünket ez a modern világ. A 120 csatornájával a tévén, és mit tudom még milyen különféle operációs rendszerekkel, meg Twitterekkel, meg TikTokokkal, meg egyéb ilyesmékkel, amik pár perc alatt hihetetlen mennyiségű butaságot és téveszmét tudnak beleültetni, beleoltani az agyunkba, a lelkünkbe. Kedves testvéreim, hitünk középpontja Krisztus, aki meghalt bűneinkért, és feltámadt, hogy minket megigazítson, megbizonyosítson. Aki számára ez nem lett valósággá, az még védtelen a sátáni kórokozóval szembe. Ide-oda hányódik Jakab apostol szerint, aki így fogalmazza meg, aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szélsodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen ember, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. János ezt a teljes immunitást viszont, ő már erről beszél, így írja le, és most idézem a már elhangzott bevezető igénket. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, legyetek benne bizonyosak, örök életetek van. Örök életem van. Ágó testvér, ne a 10 millió virológusnak higgyünk, hanem higgyünk annak, aki az örök életre megtartó vérét adja nekünk. Aki az örök életre szabadító, megmentő vérplazmával szabadít meg bennünket. Fogjuk majd most énekelni a 362-es éneknek a második versét újra. Legyen ez most közös imádságunk. Legyen egyfajta lélegeztető gép, amely visszahoz bennünket a bizonytalanságból az életre, az igazi életre. Te adtad nékem, Istenem, lelkem, testem és mindenem. Én gyarló életemben dicséretedre szolgálni, embertársamnak használni. Mindvégig segíts ebben. Téveig és el ne ámítson, csalárd, remény ne csábítson, hogy keresztem fölvehessem, békességgel vihessem, te vagy velem, én Jézusom, a halál révén is tudom, úgy legyen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.